Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, ímé újjá lett minden. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 8. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén, magasztaljuk a mi Urunkat. Ez Zsoltár verse. Foglaljuk el a helyünket, és keressük meg a 235. dicséretünket. Folytassunk Isten tiszteletünket dicséret verseinek az éneklésével, mind az 5 verszakát énekeljük el.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második leveléből hangzik hozzánk, az 5. rész 17. versétől a 21. verséig terjedő szakaszból a következőképpen. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá igéjét életünkben, szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői is. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk most megszólítására. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Néhány pillanattal ezelőtt énekeltük, mert csak te vagy a világosság. Életünkben te vagy igazság, mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Arra kérünk téged, bocsáss meg nekünk, hogyha bár énekelni szépen tudjuk, de hogyha az elmúlt napokban ebből nem sok minden látszott meg az életünkön, bocsáss meg, hogyha fényedet nem tudtuk tovább adni. Bocsáss meg nekünk, hogyha hamisságot követtünk el, és így nem rád mutattunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha sokkal inkább harag, neheztelés, irítség volt a szívünkben, mintsem, hogy a te szeretetednek lettünk volna a tovább sugárzói. Kérünk téged az Úr Jézus Krisztus áldozatáért, könyörülj meg rajtunk, mosd bennünket tisztára. Fohászkodunk hozzád azért, hogy áraszd ki szent lelkedet közénk, újíts meg bennünket. Köszönjük a bátorító igét, hogy új teremtés lehetünk. Olyan jó lenne, ha most őszintén tudnánk mindnyájan vágyakozni ezután, és így tudnánk a szívünket megnyitni előtted. Kérjük ehhez a te szent lelked munkáját, segítségét. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, megbékülhessünk veled, és megbékülhessünk egymással is ott, ahol erre van szükség. Jézus Krisztusért, az ő érdemért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Kérjük ének szóval is, hogy Isten árassza ki szent lelkét közénk, 377. dicséretünk, második és harmadik verszakait énekeljük most. Isten igét olvasom még az előbb hallott ige szakasz mellett, ugyancsak Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második leveléből, de most a 6. fejezetből, a 11., 12. és 13. versekből. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Viszonzásról pedig, mint gyermekeimhez szólok, tárjátok ki ti is szíveteket. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Mi emberek mindig valami újat várunk. Majd, ha már iskolába járok, akkor minden más lesz, minden új lesz, gondolja magában a kisgyermek, aztán eltelik pár esztendő, és akkor úgy sóhajt föl, hogy ha majd egyszer az iskolából kikerülök, akkor kezdődik el igazán az élet. Akkor majd más lesz, új lesz minden. Két fiatal megszereti egymást. Szinte más színben látják a világot, és izgalommal készülnek a közös életre. Talán hasonló gondolattal, hogy majd akkor valami egészen új kezdődik számunkra. Majd, ha nyugdíjba megyek, gondolja az, aki talán már hosszú-hosszú évek óta végzi nap mint nap ugyanazt a munkát. Majd akkor minden új lesz, más lesz. Ó, de vágyakozunk mindig valami újra. És azt is megtapasztaljuk, hogy időnként talán még egy új ruha is, vagy egy új szőnyeg a lakásban, vagy az, hogy másképpen rakjuk a bútorokat, átrendezzük a lakást. Az is valami képpen azt a különös, örvendetes érzést szugerálja, hogy minthogyha ezzel most akkor valami új kezdődne az életünkben. És talán az is közös tapasztalatunk, hogy nem igazán kezdődik új végül is. Marad minden a régiben. Nem tudunk igazán újat produkálni, igazán újjá lenni. Képtelenek vagyunk rá. Ezért is csodálatos számunkra felfedezni azt, hogy a mindenható Isten is az ő kijelentésében sokszor használja az új szót. És amikor Isten valamire azt mondja, hogy új, akkor az valóban új. Így hallgathatjuk ezt az ige verset is, amely először hangzott hozzánk a korintusbeli gyülekezethez írott 2. levele 5. fejezetéből. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Tehát, aki Jézus Krisztusban van, az új teremtés. Ez nem jelent mást számunkra, mint azt, hogy igazán új. Lényegileg új, csak egy van. Jézus Krisztus maga. A lényegileg új igazán az, amit Isten cselekedett karácsonykor. Ézsaiás próféta könyvében a 11. fejezet elején olvashatjuk azt, hogy vesszőszál hajt ki Isai törzsekéből. Igen, az emberiség ágán egy új hajtás fakadt. Olyan új hajtás, amilyen még nem volt. Egészen új. Hadd mondjam így, hogy a tökéletes ember, a tökéletes tisztaság, a tökéletes önzetlenség, a tökéletes szeretet, a tökéletes jóság, a tökéletes harmónia megtestesülése. Ami Jézus Krisztusban jelent meg, és így maga Jézus Krisztus valóban az igazán új ezen a földön, és ez annyira új, és annyira más, és annyira irritáló a régivel szemben, hogy a régi nem is bírta ki ezt az újat. Ellene támadt, megölte, kiirtotta maga közül. De amikor megölte, és amikor eltemették egy új sírba, akkor derül ki igazán, hogy ezt az újat, ezt a merőben újat valóban Isten kezdte el. És vele szemben tehetetlen az emberi gonoszság, sőt, maga a halál is. Megint valami olyan új történt, mint amilyen azelőtt még soha. Hiszen az a csodálatos új valaki, az a vesszőszál, amely kihajtott Isai törzsökéből, újrá vált a halál fölött, feltámadt. És azóta is, mint az örök élet fejedelme, él és uralkodik a világ fölött. Lehet azt mondani erre, hogy jó, hát ez régen történt. Meg úgy egyáltalán mit kezdjek én ezzel? De akkor figyeljünk arra, és nyissuk meg a szívünket azelőtt, amit igény így fogalmaz meg, hogy ha valaki viszont ebben a Krisztusban van, az új teremtés. Mert hogy ez ma is igaz, és ma is lehetséges. Én nem tudom igazán megmagyarázni, legalábbis logikus úton érthetővé tenni azt, hogy hogyan is történik ez valójában. De hogy így van, és meg lehet tapasztalni, azt tudom, és hirdetem is boldogan, hogy aki valóban Jézus Krisztusban van, hadd mondjam így, hogy vele hitbeli kapcsolatba kerül, az felfedezheti, hogy valami egészen új kezdődik el az életében. Valami olyan új, amilyet eddig még nem élt át. Akinek az élete összekapcsolódik igazán a Jézus Krisztuséval, tényleg valami boldog, tiszta és szent élet van kialakulóban. Jézusban, a vele való közösségben találjuk meg azt az igazán újat, amelyre mi emberek a szívünk mélyén vágyakozunk. Amikor nem az új ruha, vagy az új pozíció, vagy az új lakóhely, vagy az új asszony, az új kaland, mint ahogy azt a világból lehet olykor hallani, hozza meg számunkra, vagy jelenti számunkra a hőn óhajtott újnak az illúzióját, hanem Isten hoz létre valami újat bennem. Új szívet ad nekem. Olyan új szívet, új életet munkál bennem, amelyre tényleg az jellemző, hogy az örömei is egészen mások, újak. A reménységek, egyáltalán reménységgel a szívünkben végezhetjük a munkáinkat. Új szeretettel, egészen új érzésekkel, új tartalommal és töltéssel bírunk ettől kezdve. Ezt az újat azonban Isten hozza létre. És fontos, hogy ezt lássuk, és tisztában legyünk ezzel. Pál egyenesen így mondja ezt, hogy Isten teremti. Új teremtménynek nevezi. Vagy, ahogyan a Bibliában máshol olvashatjuk, újjászületés. A lényeg az, hogy ezt a merőben újat senki sem tudja magából kitermelni. Ezt nem tudjuk kierőszakolni, mert ez Isten munkája bennünk és rajtunk. Ez csak egyedül Isten végezheti el. Ezek után azonban föl lehet tenni a kérdést, és jogos is a kérdés, hogy akkor ez azt jelenti, hogy mi nem is tehetünk érte semmit. Nem ezt jelenti. Hiszen így olvastuk, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Vagyis az válik részesévé Isten újjáteremtő munkájának, aki Krisztusban van. Furcsa kifejezés ez. Krisztusban van. Pál apostolnak azonban nagyon kedves kifejezése volt ez. Olyan, minthogyha Krisztus valamiféle közeg lenne, mondjuk, mint a víz is, hogy belemerülhet az ember. És igen, valahogy így van ez, hogy a Krisztusba, Istennek a Krisztusban nyilvánvalóvá lett, megváltó szeretetébe, valóban úgy kell belemerülnünk, és úgy lehet belemerülnünk, mint a szennyet lemosó, mint a megújító, megtisztító vízbe fürdőbe. Mert egyedül Istennek ez a megváltó szeretete, amely Jézus Krisztusban jelent meg, az, amely le tudja mosni rólunk a bűnt, a régit, mindazt, ami megrontott, ami beszennyezett bennünket. Aki Jézus Krisztusba így belemerül, az tisztul meg. Ott a régiek valóban elmúlnak, leálltnak, letisztulnak róla. Nem kötik többé régi hitvánságok. Szabadításokat él át. Ahogyan olvastuk, hogy a régi elmúlt, és íme új jött létre. A csodálatos azonban az, hogy még ennél többet is jelent. Ez a kifejezés, hogy a Krisztusban lenni. Ugyanis aki Jézus Krisztusba így a hitével, az imádságával, mint egy belemerül, az csodálkozva fogja tapasztalni azt, hogy Jézus Krisztus pedig ő benne van. Valahogyan úgy, mint amikor a virágot, a vágott virágot beletesszük a vázába, az abban lévő vízbe, magába szívja a vizet, és a növény új életre kap. Valahogy így történik ez a mi életünkben is Jézus Krisztussal kapcsolatban. Egyik reformátorunk Luther Márton számára ez a titok olyan eleven élő valóság volt, hogy a Jézus Krisztusban hívőkről egyenesen úgy beszélt, mint Krisztusokról. Nem azt mondta, hogy a hívő ember keresztény legyen, hanem azt, hogy Krisztus legyen. Persze ezzel Luther semmiképpen sem akarta Isten és az ember, Jézus és a követője közötti különbséget eltüntetni. Nyilvánvaló, hogy Jézus Krisztus, ő az Úr, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Mi pedig emberek vagyunk. De ilyen emberek lehetünk, ilyen új teremtések, akiknek az élete ennyire egyé válhat az Úr Jézus Krisztuséval. Péter apostol is beszél erről, hogy isteni természet részeseivé válhatnak az Úr Jézus Krisztusban hívők. És itt tényleg arról van szó, hogy aki Jézus Krisztusba belemerül a hitével, az imádságával, annak az életébe isteni erők áramlanak bele, és ott munkálkodnak, és megújítják a szívét, a gondolkozását, az érzésvilágát, az akaratát, egész lényét. És olyan csodálatos az, hogy valahányszor a Krisztus abszolút önzetlenségéből, szeretetéből megéreznek valamit az emberek a szavainkban, a tetteinkben, akkor mi is mindig valami olyan abszolút újat viszünk bele ebbe a világba, amire igazán vágynak, és amire legesleginkább szükségük van az embereknek. Gondoljunk csak ebbe bele, mekkora lehetőség, milyen kiváltság ez számunkra, és ugyanakkor milyen felelősségteljes feladat is. Hogy Jézus Krisztust, azt, aki abszolút tiszta szent volt, akiben a tökéletes szeretet volt, őt vihetjük így az emberek közé. És ez azt is jelenti, amiről a második ige szakasz szól. Arról olvastunk, hogy Pál írja a korintusi gyülekezetnek, hogy a mi szívünk kitárult előttetek, a tiétek is. Táruljon ki előttünk, így fejeződik be ez a kis szakasz, tárjátok ki ti is szíveteket. Hogyha végigolvassuk ezt a levelet, akkor valóban megállapíthatjuk azt, hogy Pál apostol talán sehol nem enged olyan mély bepillantást a lelki világába, az érzéseinek a világába, mint ebben a levélben. És ez azért is különös, mert tudjuk ugyanakkor azt, hogy a korintusi gyülekezettel, amelynek írta ezt a levelet, nem volt mindig problémamentes Pál apostolnak a kapcsolata. Tudjuk azt, hogy voltak olyanok a gyülekezetben, akik kritikával illették az apostolt, az ő szolgálatát. Sőt, olyanok is voltak, akik egyáltalán megkérdőjelezték az ő apostolságát, azt, hogy ő valóban az Isten küldötteként tevékenykedik ott a gyülekezetben. Sőt, az is kiderül a levélből, a levelekből, hogy volt valaki, aki személyében is különösen megsértette az apostolt. És hogyha mindezt szem előtt tartjuk, akkor különösképpen is sokat mondó számunkra az, hogy Pál apostol mégis így tudott odafordulni ehhez a gyülekezethez, és így ki tudta tárni a szívét előttük. Hogy nem a maga személye volt fontos. Láthatjuk azt is, hogyha elolvassuk itt az előtte lévő fejezeteket, meg az utána következő fejezeteket is, szeretettel ajánlom délutáni olvasmánynak, hogy neki nem a személyét ért sérelem okozott igazán szomorúságot, mint ahogy az velünk történni szokott. De tud fájni, hogyha megbántanak. De tud fájni, hogyha azt tapasztaljuk, hogy valaki nem úgy viselkedik velünk, mint ahogy azt mi szeretnénk. Neki nem ez okozott igazán szomorúságot, hanem az, hogy valami olyasmi történt a gyülekezetben, ami miatt Isten nevét káromolhatják. Emiatt bánkódott igazán. És azt is megláthatjuk, hogy milyen az a szeretet, amely az olyan szívben dobog, amely szív már az Úr Jézus Krisztusé. Olyan emberi, aki már Jézus Krisztusban van, és így új teremtés. Arról is olvashatunk a levélben, hogy végül is hogyan rendezték ezt az egész feszültséget. Szükség volt annak, aki vétkezett, annak, aki a sértést elkövette a megintésére. De miután ez megtörtént a gyülekezetben, a gyülekezet tagjai, a gyülekezet vénei ezt elrendezték, akkor azt látjuk, hogy ettől kezdve az apostol lezártnak tekintette ezt az ügyet. És már nem akart újabb megszégyenítéssel fordulni a vétkező felé, nem akarta tetézni a büntetést. Mert tudta azt, hogyha a bűnt újra és újra felemlegetik, miután egyszer már rendezték az ügyet, hogyha újra és újra elhangzik a feddés, akkor az lelki károkat okozhat. A szeretet pedig akkor is, hogyha szigorúságot tanúsít, segíteni akar. És ezért tudja azt is, hogy mikor elég a szigorúságból, mikor elég abból, hogy a szeretet keményebb kell, hogy legyen. Ez is olyan, amit érdemes lenne megtanulnunk az apostoltól. Ez is olyan, amire annyira szükség van, ami mindennapjainkban is, családban is, munkahelyi közösségben is, adott esetben itt a gyülekezetben is, hogy így tudjuk rendezni a feszültségeket. Ez is abban az új közegben mehet végbe így, amelyről itt az igény szólt, hogy új teremtés lehetünk, és akkor szabad nekünk ezzel az immár krisztusi szeretettel megoldani a problémákat. Pál apostol arról is beszél itt, és arra is tanítja a gyülekezetet is, és bennünket is tanít, hogyha már bekövetkezett a vétkezőnek a megintése, és az bűnbánattal elfogadta, akkor utána a szeretetet és a szeretetnek a melegét annál inkább árasztani kell felé. Az apostol tudta azt is, hogy a mi ellenségünk a sátán mindig résen van, és ő arad diadalt akkor, hogyha a szentség és tisztaság címén engesztelhetetlenség lopódzik Jézus Krisztus követőinek a szívébe. Az igazi szeretet az át tud csapni a szigorúságból a teljes megbocsátásba, amikor eljön annak az ideje. Micsoda tudomány ez is, de olyan tudomány, amelyet megint csak ebben az új közegben el lehet sajátítani. És most erre bátorít minket Isten igéje, és így kér bennünket is arra, hogy Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, kérünk, béküljetek meg az Istennel. És utána pedig már az is menni fog, hogy tárjátok ki ti is szíveteket. Egymás előtt is, egymás felé is. Segítsen ebben a mi Urunk, és engedjük, hogy megújíthassa az életünket, és bennünk is szent lelke által munkálkodhasson így. Ámen. ...475. dicséretünk első verszakát énekeljük. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Hálás szívvel magasztalunk, Urunk, azért, hogy amit Te cselekedtél, az valóban új. De amikor erről hallunk, és erre gondolunk, ugyanakkor azért is hadd imádkozzunk, hogy tudjuk is belátni azt, hogy mi nem vagyunk képesek igazán újat munkálni, újat kezdeni az életünkben, az életünkkel, nélküled. Hiszen addig nem tudunk rácsodálkozni arra, amit Te cselekedtél érettünk, amíg ezt nem látjuk be. Kérjük szent lelkedet, ő adjon nekünk világosságot, ő mutassa meg ezt nekünk. És köszönjük, hogy szent lelked által, meglátva ezt, odaborulhatunk, lélekben legalábbis eléd, de milyen jó lenne, ha igazán téldre is tudnánk borulni előtted alázattal, megvalva, hogy mi valóban nem tudunk megújulni. Még ha szeretnénk is, nem tudunk igazán újat kezdeni. És ugyanakkor hálás szívvel tudnánk megköszönni azt, hogy te viszont valami egészen újat cselekedtél, és nekünk is részünk lehet ebben az egészen újban. Urunk, most együtt is szeretnénk ezért magasztalni téged. Magasztalni téged azért, hogy Jézus Krisztust elküldted ide a földre, és hogy benne, az ő személyében, általa megmutattad, hogy milyen is az egészen új, az egészen más. Köszönjük, hogy ugyanakkor azt is megérthetjük ígédből, hogy mi befogadhatjuk a szívünkbe, az életünkbe Jézus Krisztust, őt, aki az egészen új, az egészen más, és így a mi életünk is megújulhat. Urunk, imádkozunk azért, hogy ami még ebben megakadályoz bennünket, ami még visszatart, az hadd dőlhessen le, az hadd tudjuk kivetni az életünkből, hogy egyesülhessen a mi szívünk, életünk az Úr Jézus Krisztuséval, és általa veled. Hadd lehessünk igazán új teremtések, és így új teremtésként hadd nyílhasson ki a szívünk egymás felé is. Urunk, megvalljuk, hogy sok-sok hiányosságunk van még nekünk ezen a téren. Megvalljuk, hogy sokszor bezárkózunk még mi is a magunk kicsi világába. Sokszor talán csak a közvetlen szeretteink felé tudunk kinyitni, kinyílni, vagy talán még feléjük sem igazán. Bocsáss meg nekünk, könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk hinni, hogy ez megváltozhat, hogy velünk is megtörténhet ez a csoda, a te csodád, az újjáteremtésnek a csodája. S hadd élhessük át, és aztán boldogan hadd vallhassunk erről, és hadd lehessünk mindnyájan a te gyermekeid, a te szolgáid, akik hirdetik a megbékélés igéit, hogy járhassunk mi is a te követségedben, hogy így végezhessük otthon is a mi feladatainkat, így lehessünk ott a szeretteink között is, munkahelyen is, és mindenhol, kint a világban járva is, a te követeidként. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért kérjük mindezt, és általa visszük eléd kéréseinket is, közben járó imádságunkat is. Amikor imádkozunk a betegjeinkért, imádkozunk azokért, akik különböző nehézségekkel küzdködnek éppen mostanában, akik talán kilátástalannak látják mostani helyzetüket, akik bűnökkel küzdködnek, könyörgünk, Urunk, értük is, hogy megláthassanak téged ott, abban a helyzetben, amelyben éppen vannak. A te nagyságod, hatalmad és szeretetet hadd ragyoghasson fel számukra, és hadd kaphassák meg tőled a megoldást. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek megszomorodott a szíve. Légy te a vigasztalójuk. Könyörgünk hozzád egész egyházunkért, népünkért. Urunk, oly jó lenne, hogyha minél többen el tudnák hinni az örömhírt, hogy lehet Jézus Krisztusban élni, hogy új teremtéssé válhatunk, és hogy igazából ez hoz gyógyító változást az életünkbe. Nem az, ha tárgyakat cseréljük magunk körül. Nem az, hogyha munkahelyet vagy lakhelyet változtatunk emiatt, mert úgy érezzük, hogy a régiben ott nem vagyunk jó helyen, vagy nem boldogulunk. Ó, bárcsak minél többen látnák meg, hogy te vagy az, aki a boldogságot, aki életüknek az értelmét meg tudod adni, s hozzád fordulnának. Könyörgünk így egész népünkért, népünk megújulásáért. Az Úr Jézus Krisztus áldozatáért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imád.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elmények, és ne hívj minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hirdetésekre figyeljünk még. Mindenek előtt a gyülekezeti alkalmainkat ajánlom a testvérek figyelmébe. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk. Egy hét múlva vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet itt a templomunkban, és mivel hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaórát is tartunk. Készüljünk így, és imádságainkban is gondoljunk gyülekezeti alkalmainkra is. Hirdetem most is azt, hogy gyülekezetünk egyik fiatal tagjának, Nyíri Jánosnak és menyasszonyának, Kovács Évának a házasság kötésére szombaton kerül sor a Pusztaszabolcsi katolikus templomban, tehát augusztus 7-én szombaton 5 órai kezdettel lesz a Pusztaszabolcsi katolikus templomban, ahogyan ezt az előbb is hirdettem. A család sok szeretettel vár és hív mindenkit az esküvőre is, illetve az esküvőt megelőzően a menyasszonyos házba finom falatokra is várják a testvéreket. A menyasszonyos háznak a címét hátul az esküvői meghívón el lehet olvasni. Hirdetem azt is, hogy szeptemberben szeretnénk a keresztkérdések kurzust elindítani, tehát újabb keresztkérdések kurzust indítani. Hívjuk szeretettel mindazokat, akik az Úr megismerésére, még mélyebb megismerésére vágyakoznak, illetve kérjük a testvéreket arra, hogy vigyük el ennek a kurzusnak a hírét a környékünkre is, ismerőseink közé is, és hívjuk, bátorítsuk, vagy akár fogjuk kézen azokat, akikben van érdeklődés, és kísérjük el, hozzuk el őket ide majd a kurzus alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy Egyházunk Zsinata szeptemberben ismét indít ifjúsági csoportvezető és közösségépítő képzést. Jelentkezni augusztus 22-ig lehet. További információért mindazok a testvérek, akiket érdekel, forduljanak hozzám bátran. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Lovász Antalné újhelyi Margittól búcsúztunk, aki 1911. február 1-én Mikepércsen született, és július 16-án Budaörsen hunyt el. A gyászoló család minden tagjának kívánunk a mi Urunktól vigasztalást, békességet és erőt. Az adakozás lehetőségét említem még, ami Úrunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 466. dicséretünket énekeljük el, végig mind a 4 verszakával, a 4. majd fennállva. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásnak.